Szentendréből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Magrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézy Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézy Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozott szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből.
Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. június 3-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Füst Milán az Igaz Bíróhoz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Luanga Szent Károlyról és társairól emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utonlevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi, Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Ez a viszér, amiről most beszéltünk, mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik, viszonylag ugye gyakran előforduló a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek vagy a mellkasi verőereknél jelenkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület, annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
De milyennek? Fáj a lába például?
Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti. Ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag vesz észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtaget, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, meg kell húzni a cipelőjét. Alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igényel, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e ott púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota bene a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhés után, orvoshoz fordulna, hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbe egy gyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel érem belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
Nincs ennek nagy veszélye, hogy érem belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők. Teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezte Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé autózók a külső és a lálósávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Szintén az M3-as autópályán Gyöngyös térségében is burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Hajdúnánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki, a 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Budapest felé a 267-es jelű Máté Szalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtóágát lezárták. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden útépítési munkálatokat végeznek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Még mindig a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me, baby, just go ahead now. And if you like to tell me,
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás, ködös tájakkal találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában is, attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli szél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hideg front érkezhet északnyugat felől, időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli, majd északnyugatira forduló szél élénk, északnyugaton erős, viharos lehet. Délután 20 és 29 fokot mérhetünk, északnyugaton lesz hűvösebb. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, néhol zápor kialakulhat. Az északi északnyugati szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 9 és 15, délután 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap gomoly felhős, napos idő várható, helyenként azonban előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 24 és 29 fok között alakul. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket, tart azonban a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, és egyszerre több fásszárú, illetve mellettük már egyre több lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét második felében várhatóan ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűi és a bodzái közepes szintet érhet el. Az eperfafélék, a bálványfa, valamint már a hárs pollenje is jellemzően alacsony, esetenként közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a ciprós és tiszafafélék, a kőr is, a tölgy és a nyír virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A meteorológiai előrejelzés alapján a hétvégén, illetve a következő hét elején záporok, zivatarok várhatóak. Magas pázsitfű pollen koncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be. A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos-meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse.
Füst Milán az igaz bíróhoz. Ki egyformán osztott szemeidnek fényét, mint a nap, s hisznek-e benned, vagy sem, szidnak-e, szeretnek-e, nem bánod, és látják-e, hogy életet oszt fénylő melege szemeidnek. Te csak derűsen mosolyogsz, s elrévedve osztasz, s két jó kezed osztva mozog, mint a szorgalmas magvetői, kit bárgyú szomszédja gennyes ajakakkal hiába szidalmaz. Téged fennhangon nevezünk, téged elképzelünk, igazság, hatalmas nemtő. Te voltál mindig a bölcsek képzelete, s mint a foszfor, úgy világít te néked a dolgok lelke éjszaka. Jóság és okosság te benned egyesülvén vannak. S téged dicsőít szavam először, hogy szólalok, s nem halkan többé, de önérzettel, mert fennhangon szóljon a hívő. Egy férfihez szólok most, s hozzáintézem-e szavakat. Néki dicsérem a fényt, mert ő tudja, hogy van. S várom, okos szeme mind fénylik, mind nyílik szája feleletre. Én az életet már láttam, nem félek, és nem várok, s ki megszólít, megvetem. De szilárdan szépen állani akarok, s élni, mint az elfáradt oszloptartó leányok. Szeretni, kit eddig megláttam derék, ha volt, és menni mindelőre dacsal, s meghalni azután. Meglátni végül is a fényt, mint aki eltévedt, és sokat botorkált egy vak alagútban a sötétben, s feljutott végül a napfényre, gyönyörű szép hajnalidőben.
Füst Milán az igaz bíróhoz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Füst Milán Kossuth díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. Budapesten született 1888. július 17-én elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a tanításba, órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztők voltak. Szívós kitartással szerzett tudósi színvonalú műveltséget, amelyben jelentékeny helyet foglalt el az antik görög kultúra és a Biblia. Jó barátja volt Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes. Ifjúkorától fogva verselt, de nem ontotta könnyedén a verseket, lassan csiszolva, újra át meg átírva formálta méltóság teljesen komor költeményeit. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője. Aggastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Versei formájukban nem emlékeztetnek senkire egész irodalmunkban, Kassák mellett a szabad vers legnagyobb művelője. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben. 1920-ban megjelent könyvalakban az 1917-ben írt Nevetők című elbeszélése. Az Aranytál című kisregénye első díjat nyert az Athénaum pályázatán. Kitűnő drámaíró is volt, a maga kora a színházi élet nem érdeklődött irántuk, így mindössze két színpadi műve maradt, a szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma, a Negyedik Henrik. Minden olvasó tudta, hogy milyen jó művek, de csak évtizedekkel utóbb kerültek színpadra, és a Negyedik Henrik elkésetten aratott nagy színpadi sikert. 1942-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írt A feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később már a háború után világsiker lett. Francia fordítás útján belekerült a Század próza irodalmába. Közben tagja volt a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását célul tűző Magyar Mikivics Társaságnak is. 1948-ban egyetemi tanár lett, megkezdte rendszeres esztétikai előadásait. 1948-ban Kossuth díjat kapott. 1949 és 55 között nem jelentették meg műveit. 1960-ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. 1967-ben halt meg, még megérve a Boldogtalanok Vígszínházbeli premierjét.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója, novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmódítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtatott digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a szentszéki sajtóirodát, a vatikáni könyvkiadót, a vatikáni nyomdát és a vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 70. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhassam. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette: a dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarado-nak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette: imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei: angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szentatya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent II. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki, újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
a wonderful source of spiritual nourishment,
mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
fohászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
A 14. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. Pál teremben 14. Leó a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
Come una nuova Pentecoste.
Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek. A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Várlak, mindig várlak, kérlek, költözz hozzám, hívlak, újra hívlak, és tudom, hogy te is vársz rám.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A szadduceusok olyan kérdést tesznek fel Jézusnak, amellyel azt akarják bizonyítani, hogy a feltámadás nem létezik. Ismerjük a történetet, amely nem valós, hanem egy kitalált eset. 7 testvér ugyanazt az asszonyt veszi feleségül egymás után Mózes törvénye szerint. A feltámadáskor kérdezik gúnyosan, kié lesz az asszony. A kérdés nem őszinte. A szadduceusok ugyanis eleve tagadják a feltámadást, tehát nem az igazságot keresik. Jézus tulajdonképpen nem a kérdésre válaszol, hanem a kérdezők téves gondolkodására világít rá. Nyilván azért tévedtek, mondja, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Az emberi gondolkodás gyakran próbálja Isten örök titkait a földi tapasztalatok korlátai közé szorítani, de Isten nem fér bele a mi okoskodásainkba. Jézus szerint a feltámadás nem a földi élet meghosszabbítása, hanem minőségi átalakulás, egy új létmód. A történet azt tanítja, hogy Isten túlmutat a mi mostani tapasztalatainkon. A másik üzenet így szól. A feltámadás az Úr személyes ígérete. Ő az élők istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, nem múlt időben, hanem jelen időben. A feltámadásba vetett hit segít abban, hogy a gyász mélyén a remény virágozzék. A feltámadás nem azt jelenti, hogy visszakapjuk, amit elveszítettünk, hanem azt, hogy Isten szeretete örökre betölt minket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 227-es, az Éneklő Egyház énekes könyv 578-as, végül pedig a Szent vagy Uram 138-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 227-es, az Éneklő Egyház énekes könyv 578-as, végül pedig a Szent vagy Uram 138-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!